Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntöm a testvéreket advent harmadik vasárnapján. Elvileg ez ugye még az adventi időszaknak a közepét szokta jelenteni, de most idén olyan különleges az időbeosztása az adventnek, hogy a következő adventi vasárnap az már egyben a Szenteste napja is. Tehát tulajdonképpen most advent harmadik vasárnapján már karácsony kapujában köszöntöm szeretettel a testvéreket. Az útmutató heti igéje most az Ézsaiás könyvéből a 40. fejezetből így hangzik: építsetek utat a pusztában az Úrnak, az Úr jön hatalommal. És Filippi levélből a 4. fejezet, 4. és 5. verse: örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, az Úr közel. Hát legyünk akkor útépítők, hogy az Úr Jézus valóban megérkezhessen, benne a szándék megvan, de embereken múlhat az, hogy ez a találkozás megtörténjen, és legyen ott valóban a szívünkben az az öröm, amit egyedül az ő jelenléte adhat meg számunkra. Legyen Isten áldása mai Isten tiszteletünkön. Imádkoztunk itt előtte azért, hogy Isten árassza ki az ő szent lelkét ránk. Annyi minden van körülöttünk zavaró tényező. Az itt megálló parkolóktól kezdve minden egyéb dolog, ami az embert ki akarja zökkenteni abból, hogy tényleg rá tudjon hangolódni arra, amit az Isten adni akar. De úgy az fogalmazódott meg bennem itt az előbbi percekben, hogy hát az első karácsonynál se voltak ideálisak a körülmények. Sőt, rengeteg olyan zavaró tényező volt, de az Isten nagyot tudott cselekedni akkor, amikor az ő fiát elküldte, és az ő jelenléte ma is nagy csodákra képes, és ez a mi reménységünk, hogy Isten ma is, köztünk is cselekedni fog. Így legyen Isten áldása mai Isten tiszteletünkön. Most az evangélikus énekeskönyvből énekeljük az énekeket. A kezdő énekünk a 140-es számú ének.
Thank you.
liturgiában a kettes éneket fogjuk énekelni. Ez az evangélikus énekeskönyv 46.-47. oldalán található. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Láttasd meg velünk, Urunkat, Te kegyelmedet, és add nekünk üdvösségedet. Eddig is megkegyelmeztél a Te népednek, és elfedezted minden vétkünket. Térj hozzánk most is, üdvözítő Istenünk, és fordítsd el tőlünk haragodat. Isten valamennyi ígérete Jézus Krisztusban lett igenné, és általa lett ámenné Isten dicsőségére. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, hozzád menekülök segítségért, mert nem tudok szabadulni bűneimtől. Te hatalmas vagy, és igen irgalmas. Elég nekem a Te kegyelmed, csak szállj meg engem, és bocsásd meg vétkeimet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk! Urunk, látogass meg minket kegyelmeddel, és oszlasd el a sötétséget lelkünkben a Te világosságoddal, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szent Lélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra, advent harmadik vasárnapjára felolvasásul rendeltek, és amit megírva találunk Máté evangéliumának 11. fejezetében, a 2-tól a 10. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát Máté evangéliumából olvasom a 11. fejezet 2. versétől. Amikor pedig János a börtönben hallott Krisztus cselekedeteiről, ezt üzente neki tanítványaival. Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus így válaszolt nekik. Menjetek és mondjátok el Jánosnak, amit hallotok és láttok. Vakok látnak, és bénák járnak. Leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak. Halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium, és boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Amikor azok elmenőben voltak, elkezdett Jézus beszélni a sokaságnak Jánosról. Miért mentetek ki a pusztába? Szélingattan átszállat látni? Ugyan miért mentetek ki? Puha ruhákba öltözött embert látni? Hiszen akik puha ruhákat viselnek, a királyok palotáiban vannak. De hát miért mentetek ki? Prófétát látni? Azt láttatok, sőt, mondom néktek, prófétánál is nagyobbat. Ő az, akiről megvan írva, íme én elküldöm előtted követemet, aki elkészíti előtted az utat. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét. Válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig az ige hirdetésre készülve énekeljük a 147-es számú éneket.
Thank you.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet erre a mai vasárnapra az igehirdetés alapigéjeként kijelöltek, és amit megírva találunk Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levelében, a 4. fejezet első 5 versében a következőképpen. Isten igéjét tehát az első korintusi levélből olvasom, a 4. fejezet első versétől. Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Én pedig a legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem, vagy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon, sőt, magam sem ítélkezem önmagam felett. Mert semmi vádat nem tudok önmagamra mondani, de nem ezt tesz igazzá, mert aki felettem ítélkezik, az Úr az. Egyáltalában ne ítéljetek azért addig, míg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait, és akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretet. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Jézus korában, 2000 évvel ezelőtt, mondhatni azt, hogy mindenki messiási várakozásban élt. Ott volt az embereknek a szívében az, hogy jól tudjuk azt, hiszen a proféták nagyon sokszor beszéltek arról, hogy jön majd a szabadító, Isten megígérte, és amit az Isten megígért, azt komolyan lehet venni, mert az Isten betartja az ő szavát. Tehát tudjuk azt, hogy Isten megígérte a szabadítót, és ennek a szabadítónak meg kell érkeznie, és mivel mi azt érezzük, hogy olyan nagy nyomorúságban vagyunk, hogy szükségünk van a szabadítóra, ezért várjuk, reménykedünk abban, hogy hát ha most, nem sokára, megérkezik a várva várt messiás. És így voltak ezzel a hétköznapi emberek, mondhatni azt, hogy a legtöbb ember ebbe a kategóriába tartozott, akiknek nagyon sok nyomorúsága volt az életben. Hiszen ott voltak azok a nyomorúságok, amik a mindennapi élethelyzetekből adódtak, betegségek, a terhek, a döntések, az anyagi helyzetből fakadó kihívások, de ugyanakkor ott voltak a külső nehézségek, nyomorúságok is. Hiszen sanyargatták őket a rómaiak, az elnyomó hatalom, de az átlagember számára még egy pluszként a saját vezetőik is sokszor nyomorgatták őket. Szenvedtek. Alapvetően ezt lehet mondani az emberek életéről, ahogy megismerjük, akár a kortörténetből, akár a szentírásbeli történetekből, hogy szenvedtek az emberek. Szenvedtek a körülményektől, a testi-lelki terhektől, a saját bűneiknek a következményétől, vagy más emberek bűneinek a következményeitől, és nagyon várták már a messiást. És sokszor kérdezgették, hogy mikor jön már el a megígért megváltó. És vizsgálták az embereket, amikor feltűnt valaki a történelem színpadán, akiről talán úgy lehetett sejteni, hogy na hát, ha ő lesz, akkor azonnal figyelték, keresték a jeleket, hogy akkor felismerhetjük, akkor elfogadhatjuk, akkor most jön a változás, a szabadulás a nyomorúságainkból. És még Keresztelő János is így volt ezzel. Az a Keresztelő János, aki még magzat korában a Szentlélek által már kijelentést kapott, már felismerte Krisztust. Emlékszünk arra a történetre, amikor a várandós Mária, vagy a várandós Erzsébet, aki 6. hónapjában van, találkozik Máriával, aki előtte tudta meg, hogy ő lesz a megváltó édesanyja. Találkoznak egymással, és akkor mozdul meg a magzat Keresztelő János Erzsébet méhében, és betelik Erzsébet Szentlélekkel, és elkezd profétálni, mert megérti azt, hogy ez a gyermek ott felismerte a megváltót, felismerte az Urat. Ez a keresztelő János, aki aztán szolgálatában annyi-annyi mindent tett abba, annak érdekében, hogy készítse az Urat a megváltó előtt, mert bűnbánatra hívta az embereket, és keresztelte a bűnbánó bűnösöket ott a Jordán folyóban. Még ez a keresztelő János is felteszi a kérdést, ahogy hallottuk az oltár előtti igében, hogy te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Te vagy-e? Biztosak lehetünk benne? Nem értettük félre? Ha ezt ő megkérdezi, mennyire ott lehetett ez a kérdés az átlagember szívében? És mennyire úgy érezhette az átlagember, hogy szeretném a választ tudni, de honnan tudhatom meg ezt bizonyosan? És akkor Jézus válaszol, nagyon komolyan, nagyon sok jelet adva, bizonyítékot adva válaszol keresztelő János kérdésére, mert egyértelműen felsorolja azt, hogy az ő cselekedeteiben, az ő tetteiben, ami mindenki számára nyilvánvaló, és aminek híre ment ott nem csak a közvetlen környéken, hanem a messzebb vidékeken is, hogyan teljesednek be az Isten által prófétákon keresztül adott üzenetek. Mert hogy milyen jeleket mond? Hogy a vakok látnak, a bénák járnak, a leprások megtisztulnak, süketek hallanak, halottak támadnak fel, és a szegényeknek hirdettetik az evangélium. Azaz, helyreáll az élete azoknak, akik teljesen reménytelen helyzetben vannak. Mindegyik a felsoroltak közül olyan, ami emberileg megváltoztathatatlan nyomorúság. Olyan körülmény, amiből az illető soha semmilyen körülmények között nem tud magától kiszabadulni. És mégis sorra történnek a csodák, sorra változnak meg életek, sorra állnak helyre, már végérvényesen félrecsúszottnak hit életek, azért, mert Jézus cselekszik. Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. Itt vannak a jelek. Történnek szabadulások, olyan szabadulások, amiket senki más nem tudna megtenni, csak az Isten által küldött Messiás. Mi hát a válasz a kérdésre? Igen, ő az eljövendő, ne várjatok mást, ne reménykedjetek másba, ne higgyétek azt, hogy majd más valaki fog segíteni rajtatok, mert igen, ő az eljövendő. Életeket helyreállítani, gyógyítani, szabadítani csak a Messiás tud. És így volt ez akkor is, amikor egy egész nép élt abban a várakozásban, hogy mikor jön már el a szabadító, az Istentől küldött Messiás, akkor is, ha tudták azt, hogy csak ő a megoldás, és így van ez akkor is, hogyha nagyon sokan akarják a megoldást, de nem tudják azt, hogy Jézus a megoldás. Keresik a szabadulásnak a forrását, és szaladgálnak mindenféle helyekre, meg emberekhez, meg módszerekhez, de nem találják, mert ma is csak Jézus a szabadító, az egyetlen megoldás. Igen, te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. Ne várj mást. Őrá van szükséged. És testvérem, ez ennek a mai vasárnapnak az első kérdése, hogy mire irányul a mi adventi várakozásunk. Csak a karácsonyvárás van bennünk, az ünnep utáni sóvárgás, vagy annak a várása, hogy az Úr Jézus jöjjön és cselekedjen. És ugye az advent, mit jelent az advent? Eljövetelt, igen. Eljövetelt jelent. És ugye, amikor mi beszélünk várakozásról, akkor mindig az ő eljövetelére való várakozásról beszélünk. A fókusz nem rajtunk van, hanem ő rajta, aki cselekszik, De ahhoz, hogy nekünk ehhez közünk legyen, ehhez oda kell irányítani a tekintetünket az érkező Krisztusra. Ez az ige, amit prédikációs alapigeként kaptunk, ez is beszél az eljövetelről. Fölfigyelte valaki arra, hogy milyen értelemben beszél Pál apostol az eljövetelről? Milyen értelemben volt szó, hogy eljön az Úr? Föltűnt, hogy benne volt ez a szó? Milyen értelemben? Ítéletre. Így van. Az ítéletre való eljövetelről beszél Pál apostol ebben az igében, tehát Jézus második eljöveteléről. Ugye az első volt az, amikor 2000 évvel ezelőtt, beteljesítve az ószövetségi várakozásokat, meg proféciákat, megszületett a júdeai Betlehemben, és a második eljövetele pedig, amikor visszatér az idők végén, ítélni élőket és holtakat. Amikor, mit mond erről Pál apostol a mai igében, és ez az, ami most így ezen az adventi vasárnapon nagyon elénk kerül, és nagyon szemléletes, hogy visszatér az idők végén, és megvilágítja a sötétség cselekedet, a sötétség titkait, így fogalmaz, és megvizsgálja a szíveket. Megvilágít, és megvizsgál. A két kulcs szó ebben a részben. És aztán, ha megvilágítja a sötétség titkait, és megvizsgálja a szíveket, akkor a szív állapota fogja eldönteni, hogy a gazdája dicséretet kap, vagy pedig elmarasztalást. Hogy örök élete lesz, vagy pedig kárhozatra jut. És egyrészt ennek kapcsán nagyon fontos, hogy elhangozzon az a kérdés, hogy mennyire vagyunk tudatában ennek. Nem csak így adventben, hanem általában az életünkben, de ilyenkor különösen is. Mennyire vagyunk tudatában annak, hogy nem csak az első adventről kell beszélni, és arra emlékezni, hogy akkor ott mi volt és hogyan várták az Úr Jézust az emberek, hanem arról is beszélni kell, hogy ő vissza fog jönni egykor, majd az idők végén, hogy megvizsgáljon és megvilágítson dolgokat. Számolunk-e az ítélettel, miközben éljük a mindennapi életünket? Nagyon sok templomba járó, de Isten igéjét naponta nem olvasó ember nem foglalkozik ezzel a kérdéssel. És ezért nem véletlen az, hogy időről időre az Isten igéje megállít és figyelmeztet erre. Azért, hogy vegyük észre. Hangsúlyozni kell, hogy ne felejtsük el. De ugyanakkor ennek a kérdésnek, vagy ennek az üzenetnek azok felé is hangsúlya van, akik ezzel számolnak, és akik beszélnek erről, és mondjuk egy bibliaórán, amikor együtt tanulmányozzák az igét, akkor szóba hozzák, mert tudatában vannak ennek, hogy Jézus egykor visszajön, mégis fontos ezzel a kérdéssel foglalkozniuk, mert hogy? Engem nagyon megérintett az, és kapcsolódik tulajdonképpen az előző vasárnapi témához ez a gondolat, hogy minek a kapcsán kezd el Pál apostol beszélni az Úr Jézus második eljöveteléről. Tudja valaki, hogy minek kapcsán? Milyen kontextusban hangzik el ez az ige? Ugye a negyedik fejezet kezdődik ezzel a résszel, ott van előttünk a Biblia. Előtte, a harmadik fejezetben miről van szó? Miről van szó? A gyülekezetben lévő problémákról, a megosztottságról, a viszálykodásról, hogy mennyire nem a krisztusi módon élnek azok, akik Krisztust vallják az ő uruknak. És miközben erről beszél a Pál apostol a gyülekezetnek, a korintusiakhoz írt első levelében, akkor ebben az összefüggésben kerül szóba az Úr Jézus második eljövetele. És testvérek, én azt gondolom, hogy ennek kapcsán Az is egy nagyon fontos része ennek a kérdésnek, hogy számolunk-e az Úr Jézus második eljövetelével, hogy számolunk-e azzal, hogy ami közöttünk van, egymással kapcsolatban van, vagy testvérekkel kapcsolatban van, vagy a gyülekezetben van, vagy az egyházban van, az mind megvilágítás alá kerül akkor, amikor az Úr Jézus visszajön újra ítélni élőket és holtakat. Számolunk-e ezzel? Tudjuk-e azzal a magabiztossággal várni az Úr Jézust, mint amivel Pál apostol várta? Nagyon érződik a szavaiban a magabiztosság, hogy olyan a helyzet, amilyen, az ellen nyilván próbál az ember tenni valamit, hogy változzon. És van, amikor sikerül valami előrelépés, van, amikor valami nagyon elakad. De akármilyen is a helyzet, ott van bennem, ott van bennetek, hogy az Úr Jézus eljövetele az azt is jelenti, hogy akkor minden ilyen dolgot az Isten felszínre hoz, megvilágít, megvizsgál és megítél. És tudok erre jó szívvel gondolni? Tudom így várni az Úr Jézus eljövetelét, visszajövetelét? Hogy ő fel fogja fedni a titkokat? Hogy ő nyilvánvalóvá fogja tenni a szívek szándékait? És akkor ezek után kérdezem, tényleg várjuk az Úr Jézust? Tényleg őt várjuk vissza az idők végén, ítéletre? És ami még ezzel kapcsolatban itt azt gondolom, hogy nagyon hangsúlyos, hogy minden az Úr kezében van. És ezt mi sokszor hajlamosak vagyunk elfelejteni. Sokszor elfelejtjük azt, hogy az emberi ítéletek igazából nem fontosak. Sem a más emberek ítélete, sem a saját emberi ítéletünk. Az emberi ítéletek a végén nem számítanak. Az se számít, hogy én hogyan látom saját magamat, meg az se számít, hogy mások hogyan látnak engem. Az számít, hogy mit lát és mit mond az Úr, aki visszajön az idők végén ítélni élőket és holtakat. Erre egyedül neki van joga és lehetősége, hogy megítéljen bennünket személy szerint is, és mint közösséget is. Hogy mérlegre tegye a szíveket, hogy megvizsgálja a szíveket, hogy megvilágítsa a sötétség titkait. Erről van szó a felolvasott ige szakasz második részében. És én azért kezdtem ezzel a második résszel, noha az első az, ami nagyon régóta sokat jelent már számomra, mert azt gondolom, hogy itt ez a zárás az, ami nagyon egyértelműen elhelyezi ezt az igét az adventi időszakban. De hogyha ezt így végig gondoltuk, hogy mit jelent az Úr Jézus második eljövetele számunkra és a közösségünk számára, akkor láthatjuk azt is, hogy az első fele az igének miről beszél. Arról, hogy kik vagyunk Krisztusban. Kik vagyunk mi Krisztusban? Két nagyon megragadó képet mond el erről Pál apostol. Akik megismerték a szabadítót, és átélték az életükben a helyreállítást, azokra az Úr feladatot bízott. Azok Krisztus szolgái és Isten titkainak sáfárai. És az, hogy Krisztus szolgái. Tudja valaki, hogy mit jelent ez a szó? A szolga. Sokszor szerepel a Bibliában ez a kifejezés, az Új Szövetségben, hogy szolgák, és hogyha mi Isten szolgáiként vagyunk emlegetve, akkor általában az a szó szokott ott szerepelni, hogy rabszolga, a dúlosz. De itt, ezen a helyen nem ez a szó szerepel, hanem a hüpéretész szó, ami meg azt jelenti, hogy evezős szolga. Régen a hajók úgy működtek, hogy rengeteg evező volt rajtuk. És a szolgákat, sokszor a rabszolgákat egyébként, beültették az evezők mögé, akár több soros ilyen hajó, vagy hát úgy voltak az evezők elhelyezve, ha olyan típusú hajó volt, meg nagyon gyorsan kellett mennie, be voltak ültetve ezek az evező szolgák az evező mögé. És mi volt ezeknek a feladatuk? Hogy húzzák az evezőket. De hogyan? Teljes erőből, de nem is a teljes erő a lényeg, az még kevésbé fontos, hanem egyszerre. Mert ha mindenki úgy húzta, ahogy ő akarta, akkor az a hajó nem haladt előre egy csöppet se. Ugye az egyház, meg a hajókép az sokszor összetartozik. Azt mondja Pál apostol, egyébként pont akkor, amikor előtte beszél a gyülekezetnek arról, hogy ha nincs egység a gyülekezetbe, akkor az nagy baj, és ezen változtatni kell. Utána hozza ezt a képet, hogy de hát mi Krisztus evező szolgái vagyunk. Mi belettünk ültetve oda az evezők mögé. És hallgatni kell az Úrra, mert ő az, aki adja a parancsot, és diktálja az ütemet, és akkor mehet előre az a hajó, amiben benne vagyunk. És ez a mi feladatunk. Ha adventi várakozásban élünk, ha a Krisztus várás ott van bennünk, akkor ott kell, hogy legyen ez, hogy mi hova lettünk beültetve, melyik evező mögött vagyunk, és mit mond az Úr, hogy hogyan húzzuk azt az evezőt, és mikor, és milyen ütembe. Ha nem figyelünk rá, akkor az nem csak a mi életünkre lesz hatással, hanem mindenkire hatással lesz, aki ugyanabban a hajóban ül, és lehet, hogy a többi evezőben, vagy a többi evező mögött jól húz, és figyel a mesterre, csak éppen az én engedetlenségem mégis megboríthatja a hajónak a haladását. Krisztus evező szolgái vagyunk. Rabszolgák, igen, rabszolgákat ültették be oda, hadifoglyokat, rabszolgákat, akik nem a maguk feje után mentek, nem azért ültek oda, mert nekik az volt a kellemes, az volt a dolguk, ott kellett lenni, és engedelmeskedni kellett. Vajon mi megtesszük ezt? Aztán a másik kép. Isten titkainak a sáfárai vagyunk. Sáfárok. Az intézők, a gondnokok, akikre, ha elmegy a gazda messzi vidékre, akkor rábízza mindenét. Mindenhez hozzáférése van. A legdrágább, legértékesebb dolgokhoz. Ő felel azért, hogy minden rendben menjen. Nem csak azért, hogy megőrizze azokat a javakat, amik vannak, meg azokat az embereket, akik oda tartoznak, hanem hogy legyen gyarapodás. Hogy legyen gyarapodás abban a gazdaságban. A sáfárnak ez a feladata. És azt mondja Pál apostol, hogy mi Isten titkainak vagyunk a sáfárai. Az Isten ránk bízta az ő titkait. A legnagyobb titkot, hogy mit jelent a megváltás Jézus Krisztusban. Azt a titkot, hogy az Isten fia emberré lett, amit emberi ésszel nem lehet fölfogni, de aki sáfár, az tud mit kezdeni ezzel az isteni titokkal. Vagy azt a titkot, hogy az Isten fia kereszten szenvedett a mi bűneink miatt, és ez a mi váltságunk. Hát emberi ésszel ez se felfogható, meg nem logikus, meg lehet magyarázgatni, de megérteni ésszel soha nem lehet. De aki sáfár, az ezt a titkot mégiscsak a szívéből, belülről érti, és éli. És nem csak vigyáz erre a titokra, sőt, nem megtartja magának ezt a titkot, hanem úgy ül benne a hajóba, hogy ennek a titoknak minél többen részesei lehessenek, minél többen szabadulhassanak a maguk nyomorúságaikból, megkötözöttségeikből, terheikből. És drága testvérek, nagyon megragad ebből az igéből nekem még az is, hogy ugye azt írja itt az ige, hogy ezektől a sáfároktól azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Ugye kérdeztem itt az előbb, hogy mit kell csinálni az evezőszolgának? Hát erősnek kell lenni, ugye elhangzott ez ott válaszként, hogy erővel húzzon. Nem. Nem az erő, meg nem a kiválóság kell, meg a tudás, meg a mit tudom én micsoda. Egyet mond Pál apostol, amit ő megismert. A hűség. Ugyanez a szó a hit. A görögben kétféleképpen lehet fordítani. A hit és a hűség az egyetlen, amit vár tőlünk az Isten. Hogy hűségesek legyünk hozzá. Mert ha hűségesek vagyunk hozzá, akkor megvan a bizalom, akkor megvan az Istenre való ráhagyatkozás, akkor megvan az engedelmesség, akkor megvan az odaszánás. És akkor az Isten munkálkodik, és akkor az Isten munkájának mi magunk is részesei lehetünk. Akkor, ha előre tekintünk arra, hogy az Úr Jézus vissza fog jönni egykor ítélni élőket és holtakat, akkor boldogan mondhatjuk azt, hogy jöjj, Uram, várlak, mert készen vagyok, a helyemen vagyok, teszem a dolgomat, de amikor jössz, akkor örömmel fogadlak téged. Itt vagyunk karácsony kapujában, az ünnep kapujában. Azt tudjuk, hogy nem sokára ünnepelni fogunk, hogy az Úr Jézus második eljövetele mikor lesz, azt nem tudjuk. De ugyanaz az érzés lehet bennünk, mint a karácsonyvárás kapujában lehet a szívünkben, hogy várjuk a mi Urunkat, és amíg nem jön meg, addig tesszük a dolgunkat Krisztus szolgáiként és Isten titkainak sáfáraiként. Amen. Imádkozzunk! Drága Urunk, köszönjük neked ezeket a mai igéket, amiket hallottunk az Isten tiszteleten, és köszönjük neked azt, hogy az adventben fontos kérdés az, hogy te vagy az eljövendő. Köszönjük azt, hogy te minden őszinte kérdezőnek válaszolsz, és rámutatsz azokra a csodákra és jelekre, amelyek beteljesedtek a te érkezésedkor. Köszönjük azt, Urunk, hogyha mi jövünk hozzád a mi kérdésünkkel, akkor nekünk is válaszolsz, és segítesz abban, hogy valóban megerősödjön a veled való kapcsolatunk, és valóban a helyünkre kerüljünk a te evezős szolgáidként, és a te titkaidnak sáfáraiként. Urunk, bocsáss meg azt, hogy sokszor nem vagyunk hűségesek, hogy sokszor sok mindennel foglalkozunk, csak éppen azzal nem, amit te bíztál ránk, és ezzel akadályozzuk azt, hogy a te munkád úgy mehessen előre, ahogyan te azt szeretnéd. Bocsásd meg ezt nekünk, Urunk, és segíts, hogy ezen a téren is hadd lehessen helyreállás az életünkben, és hadd lehessen valóban ez az advent különleges számunkra, megerősíthet bennünket a veled való kapcsolatunkban. Urunk, így kérünk téged, hogy szenteld meg jelenléteddel ezeket a napokat, és te cselekedj a mi szívünkben. Amen. Most énekeljük a 283-as ének harmadik versét. Szeretettel hirdetem a testvéreknek az előttünk álló alkalmakat. Kedden 18 órától női kör lesz a kisházban. A bibliai nők sorozatban most Mária következik. Csütörtökön 18 órakor bibliaóra lesz szintén a kisházban. Az útmutató napi igéit olvassuk együtt. Pénteken 17 órától ifi alkalom lesz a kisházban. A téma a karácsony. Jövő vasárnap, december 24-én, ami advent negyedik vasárnapja, és karácsony este is egyszerre, egy istentiszteletet fogunk tartani a gyülekezetben. 10 órakor lesz az Isten tisztelet a megszokott időpontban, és karácsony esti üzenete lesz az Isten tiszteletnek. Ehhez kapcsolódóan szeretném a testvérek figyelmét felhívni arra, hogy az énekeskönyv jérendje szerinti liturgiát fogjuk venni. Ugye tavaly már vettük ezt, ez azt jelenti, hogy ige szakaszok, proféciák, karácsonyi történetnek egyes részei hangoznak el, egy ige szakasz, és utána egy-két igeversből álló ének. Aztán megint egy ige szakasz, megint egy ének, tehát gyakorlatilag így egy ívben látjuk az egész történetet, és megérkezünk oda, ami a karácsonyi történet. Ez a része, tavaly úgy csináltuk, hogy hárman olvastuk felváltva. Most az a kérésem a testvéreknek, szeretném azt, hogy minden ige szakaszt más testvér olvasson, hogy aki ebben szívesen részt vesz, az szóljon, vagy mondjon igent a kérésre, mert ezzel tudjuk még inkább megélni azt, hogy mindannyian részesei vagyunk ennek a történetnek. Karácsony, meg hát egyébként se, de itt most adódik egy lehetőség, annak az átélésére, hogy nem egy műsor számunkra, tehát, hogy beülünk a padba, és akkor megnézzük, hogy mit adnak elő ott a színpadon, hanem ez egy olyan történet, aminek mi magunk is a részesei vagyunk, és így a szolgálatba is be tudunk állni. Tehát aki ebben szívesen részt vesz, és szeretném, hogy a testvérek közül akkor minél többen ebbe vegyenek részt, akkor az mindenképpen szóljon nekem, örömmel fogadjuk. Ugyanígy 24-én akkor gyerekórát nem tartunk, hanem a gyerekeket is ide várjuk majd a templomban, mert ez lesz majd az a vasár, vagy az a ünnepi alkalmunk, ami tavaly is volt egy ilyen az ünnepekben, hogy a gyerekek bevonásával szeretnék prédikálni. Tehát nem innen a szószékről a klasszikus módon, hanem a prédikáció rövidebben a gyerekek bevonásával, meg a gyülekezet bevonásával, ezután a történet felolvasás után fog hangozni. Tapasztalat szerint ez az igeolvasás, éneklés, ez úgy körülbelül 30-35 perc szokott lenni, tehát az Isten tiszteletnek az első fele, és akkor a második fele pedig lenne ez a rész. Aztán karácsony ünnepén, karácsony második napján tartunk Isten tiszteletet, akkor úrvacsorás Isten tisztelet lesz. Akkor a gyerekeknek az Isten tisztelet első részében a kisházban lesz külön gyerekfoglalkozás, és majd az úrvacsorai részre fognak a gyerekek bejönni ide a templomba. December 26-án nem lesz Isten tisztelet, és ott két ünnep között a hétközi alkalmak sem lesznek megtartva, mert utána majd a következő hétvége az megint sok alkalmas hétvége. A gyülekezeti szilvesztert majd most is a parókián szeretnénk megtartani, 30-án. Azért 30-án, hogy ne ütközzön a nyírteleki gyülekezeti szilveszterrel, hogyha valaki mind a kettőn szeretne részt venni, akkor nyugodtan megtehesse. Tehát 30-án szombaton 4 órától várom majd a testvéreket a parókiára, és addig maradunk, ameddig szeretnénk. Ugye sokféle programmal készülünk arra, mindenkit szeretettel várok erre az alkalomra. És aztán 31-én pedig, óévnapján, ami vasárnapra esik, délelőtt 10 órakor tartunk itt óévi istentiszteletet, egy ilyen évzáró istentiszteletet, az a hagyományos rend szerint gyerekóra is lesz akkor. És aztán majd elsején, ami meg hétfői napra esik, úrvacsorás istentisztelet lesz szintén, itt a templomban, és akkor pedig a gyerekeket ide várjuk a templomba, akkor úgy fogom a gyerekrészt csinálni, mint ahogy a normál úrvacsorás istentiszteleten szoktam, hogy kapnak feladatot, csinálják, visszajönnek, beszámolnak. Tehát így lehet tervezni. Szórólapot múltkor már elkezdtük osztogatni, van még belőle, illetve nyomtattam még pluszba, ha valakinek még nem jutott, akkor mindenképpen vigye magával, vagy bátran kérdezzen, hogyha ez így most hirtelen nem volt könnyen követhető. Akkor, ami még a jövő heti alkalommal, még az ünnepekre visszatérve, a templomi karácsonyfánkat, amit szeretnénk felállítani, pénteken szeretnénk feldíszíteni. Lacit kértem, hogy csütörtökön hamarabb jöjjön a Biblia órára, hogy legyen fölállítva a fa, de pénteken 16:30-tól szeretnénk díszíteni. A fiatalok közül, aki szívesen részt vesz, jöhet hamarabb, illetve a többi testvér közül is, aki szívesen ebben részt vesz ebben az alkalomban, éneklünk is majd együtt, és úgy fogjuk díszíteni, akkor szeretettel várjuk a testvéreket. Tehát ez pénteken 16:30-kor lesz. És a kérésem az, én készítettem néhány díszt, amik csak az ilyen bolti díszek, de mi Kecskeméten csináltuk azt, és Ági itt van, emlékszik rá, ott a templom udvarban volt felállítva egy fa, hogy azt kértük a testvérektől, hogy mindenki hozzon egy díszt. Lehet saját készítésű, vagy vásárolt, teljesen mindegy, de csak egyet, és hozza el, és tegye föl a karácsonyfára, ezzel is kifejezve azt, hogy jövünk ide. És ezt most én így kicsit tovább gondoltam, és az lenne a kérésem, hogy olyan valamit hozzunk, amiben valahogy ige is van. Jó? Tehát, hogy nem tudom én, hozzátűzve egy ige, egy kis papíron, vagy nem tudom én, legyünk ötletesek, nyilván nem kötelező, be fogjuk engedni a testvéreket a templomba akkor is, hogyha ilyen díszt nem hoznak, de aki úgy érzi, hogy ebbe szívesen becsatlakozna, az akár már péntekre hozhatja magával, vagy akár 24-én, amikor jön az Isten tiszteletre, és akkor ide lehet majd tenni. És bízunk abban, hogy akkor ez a dolog, hogy fölállítunk itt egy kis karácsonyfát, meg énekelünk, imádkozunk itt a díszítés közben is, ez is a gyülekezet épülését fogja szolgálni, és nekünk is a lelkünket közelebb viszi az Úrhoz. Az adventi gyertyagyújtásnak az alkalmait szeretném még mondani. Ma délután 4 órakor lesz a főtéri adventi koszorúnál a gyertyagyújtás, a szokott módon az ünnepi műsorral. Viszont jövő vasárnap, mivel egybeesik ugye Szentestével az advent negyedik vasárnapja, reggel 8 órakor lesz a gyertyagyújtás, amin viszont műsor nem lesz, csak a lelkészek mennek ki, és ott egy imádság kíséretében gyújtják meg a gyertyát, de természetesen, aki szívesen jön, azt szeretettel várjuk akkor. Tehát ma 4 órakor, jövő vasárnap pedig reggel 8 órakor a főtéri koszorúnál. És akkor amit még szeretnék mondani, hogy a emónaptárt, gyülekezeti hírlevelet bátran vigyük, ha még nem tettük meg, saját részre is, illetve ajándékba is vihetjük másoknak. Ha valakit az Isten a szívünkre helyez, akkor ajándékozzuk meg értékes lelki tartalommal, hát ha pont ez az egy kapcsolópont hiányzik még neki, hogy elinduljon, és tényleg komolyabban foglalkozzon az Úr dolgaival. Útmutatóból van még néhány, már nem olyan sok. Ha valaki még nem vásárolta meg, vagy nem vitte el, de szeretne, akkor minél előbb tegye meg. Holnap megyek át Nyíregyházára, tehát ha esetleg elfogyna, akkor holnap tudnék hozni, utána viszont majd csak 31-én megyek át. Tehát, hogy ezért fontos, hogy ha valaki majd fog kérni 25-én, és akkor már nincsen, akkor várnia kell 2 hétig, mire sikerül szerezni. És természetesen, ha bizonyságtétele van valakinek, vagy lelkipásztori beszélgetésre, látogatásra van szüksége, akkor bátran szóljon. Isten áldása legyen a hirdetéseken, terveinken, és kérjük azt az Úrtól, hogy ezekből az, ami az ő terveivel egyezik, az tényleg megvalósulhasson, ami meg esetleg nem, azt akkor ő mutassa meg, és változtassunk rajta. Az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Most énekeljük a 148-as ének első versét. Imádkozzunk! Urunk, áldunk és magasztalunk téged, és köszönjük neked azt a drága lehetőséget, hogy várhatunk téged, hogy kinyithatjuk a szívünket előtted, a szívünket, az életünket, az otthonunkat, és befogadhatunk téged. Köszönjük neked, Urunk, azt a csodát, ami a te érkezésedben megvalósulhatott már a mi életünkben. És köszönjük neked, hogy minden újabb és újabb érkezésed, veled való találkozás újabb és újabb csodát készít számunkra. Sokszor nem esik jól az, amit te elvégzel, mert valami nehéz dolgot hozol elénk, vagy ránk terhez dolgokat, amin változtatni akarsz, de az is áldás számunkra. De sokszor viszont olyan nagy örömmel telik meg a szívünk és hálaadással, amikor olyan dolgokat hozol elénk. Köszönjük neked, Urunk, ezt is. És köszönjük neked, Urunk, azt, hogy az adventet és a te befogadásodat mi személy szerint is átélhetjük, de mindezt átélhetjük gyülekezetként, közösségként is. És olyan sok mindent élhetünk át ebben a közösségben, ahová tartozunk. Köszönjük neked, Urunk, azokat az alkalmakat, amikben részünk lehetett az elmúlt héten, és azokat is, amik előttünk vannak az ünnepi időszakban. Kérünk téged, Urunk, hogy te add a te áldásodat ezekre, és add, hogy valóban megteljen tartalommal és lélekkel minden. Köszönjük neked, Urunk, hogy te szabadító vagy, hogy te helyreállító Úr vagy, és kérünk téged, hogy te állítsd helyre a mi életünkben azt a területet, ami esetleg most még nincsen rendben, vagy erősíts meg abban, ahol úgy látod, hogy erre van szükségünk. És Urunk, köszönjük neked azt, hogy itt lehetünk a szolgálatban, hívő emberként, vagy szolgálóként, és te a magunk helyén feladatokat bízol ránk. Ránk bízod az imádkozásnak a szolgálatát is, és sok egyebet is. És köszönjük neked, Urunk, hogy most imádságban jöhetünk eléd, és hozhatjuk eléd azokat az embertársainkat, akik nagy nehézségben vagy nyomorúságban vannak. Urunk, imádkozunk hozzád a betegekért, azokért, akik olyan krónikus betegségben szenvednek, amiből nincsen gyógyulás, de a mindennapok élete nagyon megnehezedik ezáltal a betegség által. Kérünk, Urunk, hogy adj nekik egy kis javulást a helyzetükben, vagy ha ez nem lehetséges, vagy nem így látod jónak, akkor adj nekik erőt. De imádkozunk, Urunk, azokért a testvéreinkért is, akiknek az életében most váratlan dolog történt, akár egy baleset, vagy egy olyan műtét, amire nem számítottak, de nagyon komoly. Kérünk téged, hogy te őrizd meg őket is, és te adj nekik is gyógyulást. És Urunk, imádkozunk hozzád a haldoklókért, azokért, akik már nem sok időt fognak eltölteni ebben a földi életben, hadd mehessenek úgy hozzád, hogy készen állnak a veled való találkozásra, és rendezték a bűneiket. De imádkozunk, Urunk, a gyászolókért is, akik elveszítették a szerettüket, különösen is azokért a testvéreinkért hadd imádkozzunk, akik pont most, így karácsony kapujában kell, hogy temetést intézzenek. Ilyenkor sokkal érzékenyebb a lélek, pedig amúgy is nehéz egy gyászt elhordozni. Kérünk, Urunk, hogy te vigasztald a gyászolókat. És te légy mindazokkal, akik nehéz helyzetben vannak, egyedül maradtak, vagy egyedül vannak, magányosan érzik magukat, úgy érzik, hogy nem számíthatnak senkire. Kérünk, Urunk, hogy te mutasd meg, hogy ez nincs így. Hadd legyen mindenkinek embere, akire számíthat, de még inkább hadd tapasztalhassa meg mindenki, hogy rád mindig számíthat, és hozzád mindig kiálthat. És Urunk, így imádkozunk hozzád a családtagjainkért is, az ismerőseinkért, akikkel a legközelebb állnak a szívünkhöz, vagy akikkel a leggyakrabban találkozunk, és akikkel sokszor sok nehézségünk van, meg egyet nem értés. De kérünk téged, Urunk, hogy te segíts, hogy valóban békesség és előrelépés lehessen az ilyen rendezetlen dolgokban is, és hadd erősödhessen a szeretet közöttünk. És Urunk, imádkozunk hozzád gyülekezetünkért is. Kérünk téged, hogy a hátralévő adventi napok is hadd segítsenek mindenkit közelebb te hozzád. Hadd legyen tényleg megújulás az életünkben, a személyes életünkben és a gyülekezetünkben is. És hadd szolgálják az alkalmak tényleg Isten dicsőségét és a gyülekezet épülését. Urunk, imádkozunk azokért a családokért, akik ide tartoznak a gyülekezetünkhöz. Hadd legyen valóban erős a szeretet és a türelem egymás felé, akár a generációk között, akár a házaspárokban, akár a testvérekben egymás iránt. És Urunk, kérünk téged azért is, hogy mivel te minket a te evező szolgáiddá neveztél ki, és beültettél egy hajóba más szolgáiddal együtt, hadd tudjunk valóban mindannyian teljes szívvel téged követni, hogy az egyház, a gyülekezet valóban be tudja tölteni a küldetését ebben a világban, és a mi gyülekezetünk is itt ebben a városban és ezen a környéken. És így imádkozunk a többi gyülekezetrész tagjaiért is, a nyírteleki és görögszállási testvéreinkért is. Urunk, árazd rájuk is a te áldásodat, a te szent lelkedet. És adj nekünk, Urunk, látást, hogy mindig észrevegyük azt, amit és akit te akarsz velünk megláttatni. És Urunk, így imádkozunk a nagy egyházért is, saját egyházunkért, a többi felekezetért. Hadd gondoljunk, Urunk, az allianszos testvérekre, akikkel nem sokára majd újra közös alkalom lesz az ima héten, annak az előkészületei is, hadd legyenek, Urunk, a te kezedben, de majd az ökumenikus kapcsolatokért is, hiszen néhány hét, egy hónap múlva majd ökumenikus ima hétre is összegyülekezhetünk. És Urunk, hadd imádkozzunk a missziós helyekért, azokért a szolgálatokért, ahol lehetőség van megtérésre, megújulásra embereknek. Kérünk, Urunk, hogy te munkálkodj a szolgálók életében, a személyes életükben is, és a szolgálatukban is. És Urunk, imádkozunk hozzád a világért, a sokféle katasztrófának, háborúnak az áldozataiért, a nehéz helyzetben, kisebbségben élő emberekért, és mindazokért a területeiért az életünknek, ahol nagyon nincsenek rendben a dolgok, és ezt nagyon sok ember érzi, és nagyon sok ember szenved emiatt. Kérünk téged, hogy te adj bölcsességet a vezetőknek, belátást, és te adj készséget arra, hogyha meglátják, hogy mi a helyes, akkor valóban lépni tudjanak, és változtatni dolgokon. És Urunk, hadd hozzuk eléd minden kérésünket, hálaadásunkat, bűnbánatunkat, akkor, amikor a tőle tanult imádságban együtt így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.
Az Úr jön hatalommal. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, az Úr közel. Erős várom Istenünk!